16. Hodges szombat reggel éppen rántottát süt, amikor Jane fehér köntösében belép a konyhába. Haja még nedves az zuhanytól, és most, hogy kifésült az arcából, fiatalabbnak látszik, mint valaha. 44, gondolja ismét Hodges.
Kerestem a szalonnát, de nem találtam. Természetesen még lehet valahol. A volt nejem azt állítja, hogy az amerikai férfiak nagy többsége hűtőszekrény vakságban szenved. Nem tudom, lehet ezen segíteni.
Az asszony a pocakjára mutat.
Jól van,
mondja Hodges, majd mivel úgy tűnik, ez tetszik az asszonynak.
Ja.
Mellesleg, hogy áll a koleszterined? A férfi elmosődik.
Pirítós, teljes kiőrlésű. Valószínűleg tudod, hiszen te vetted.
Egy szeletet, vaj nélkül, csak egy csepp lekvárral. Mit csinálsz ma?
Még nem vagyok biztos benne.
Nem, bár arra gondol, hogy szeretné megkeresni Rodney Peoples-t a Sugar Heights-on, ha éppen szolgálatban van a Vigilantnél. És beszélnie kell Jerome-mal a számítógépek miatt. Végtelen kilátások nyílnak meg előtte.
Nézted a kék esernyőt?
Először reggelit akartam csinálni neked. Na, és magamnak.
Ez igaz is, mert azért kelt föl, hogy ehessen, nem pedig azért, hogy betömjön egy üres lyukat a fejében.
Továbbá nem ismerem a jelszavadat.
Jenny.
Tanácsolom, hogy változtasd meg. Illetve az a srác tanácsolja, aki nekem dolgozik.
Jerome, igaz?
Ő.
6 tojásból csinált rántottát, amit pontosan a közepén ketté vágnak, és az utolsó falatig megeszik. Pontolgatja, hogy rákérdez, megbánta-e az asszony az éjszakát, de úgy dönt, válasznak elegendő azt nézni, ahogy Jenny falja reggelit. A tányérok a mosogatóba kerülnek, ők pedig a számítógéphez mennek, és csaknem 4 percen át nem szólalnak meg. Elolvassák, majd újraolvassák Merz Gyilk üzenetét.
A szentségit, mondja végül az asszony. El akartad hergelni? Hát, mondhatom, sikerült. Látod a hibákat?
Rámutat a Huygenra és a Daviusra.
Ez is része a, hogy is hívtad, stilisztikai álcázásnak?
Nem hinném.
Hodges az erőjéködnit nézi, és mosolyog. Nem tud mosolyogni. A hal érzi a horgot, és lefelé húz.
Fáj neki. Éget. Azt hiszem, akkor gépel így az ember, ha pakol ilyen dühös. Egyáltalán nem számított rá, hogy nem fognak hinni neki. Komplett gyogyós lett tőle.
Abb, mondja az asszony.
Mi?
Golyósabb. Küldj neki még egy üzenetet, Bill. Bögdöst keményebben. Megérdemli.
Jól van.
Gondolkodik, azután gépel. Miután felöltözött, Jenny kikíséri a folyosóra, és a lift előtt megjutalmazza egy hosszú csókkal.
Még most sem tudom elhinni, ami az éjjel történt, mondja Hodges.
Pedig megtörtént. És ha jól kevered a kártyát, ismét megtörténhet.
Fürkészön néz kék szemével Hodgesra.
De semmiféle ígéret vagy tartós kapcsolat, rendben? Úgy vesszük, ahogy jön. Egyszerre egy napot.
Az én koromban mindent úgy vesz az ember.
Kinyílik a liftajtó. Hodges belép.
Tartsuk a kapcsolatot, cowboy.
Úgy lesz.
A liftajtó zárulni készül. Hodges a kezével állítja meg.
Ne felejtkezz meg az LRF-ről, cowgirl.
Az asszony komolyan bólint, de azért Hodges látja a szemében a csillogást.
Jenny abszolút LRF lesz.
Tartsd kéznél a mobilodat, és bölcsen tennéd, ha a 911-et beprogramoznád a gyors tárcsázóba.
Leengedi a kezét. Az asszony csókot dob neki, az ajtó becsukódik, mielőtt a férfi viszonozhatná. A kocsi ugyanott van, ahol hagyta, de az óra lefuthatott, mielőtt megkezdődött a díjmentes idő, mert egy számla van az ablaktörlő alatt. Kinyitja a kesztyűtartót, bedobja a büntető cédulát, előhalásza a mobilját. Jól tud tanácsot adni Jennynek, csak ő maga nem tartja be. Amióta nyugalomba vonult, mindig megfeledkezik erről az átkozott Nokiáról, amely mobil időszámításban történelem előttinek számít. Manapság különben sem hívja senki, de ezen a reggelen három üzenet várja valamennyi Jerome-tól. A 2-es és a 3-as számú, az egyik az este 9:40-kor érkezett, a másik 10:45-kor. Türelmetlenül érdeklődik, hogy hol van és miért nem hívja vissza. Ezeket Jerome a normális hangján mondja. Az eredeti üzenet, amely tegnap délután 6:30-kor érkezett, éjben fekete stílusban kezdődik.
Hogyis gazda, ha merre jár? Dumanom kő nagyságodda?
Azután visszavált normálisra.
Azt hiszem, tudom, hogy csinálta. Hogy lopta el a kocsit? Hívjon fel!
Hodges az órájára néz. Szombat van, Jerome valószínűleg nem kelt még fel. Úgy dönt, hogy elmegy hozzájuk, de közben beugrik a házába a jegyzeteiért. Bekapcsolja a rádiót, amelyben Bob Seger éppen az old time rock and roll énekli, és vele együtt bőgi.
Vedd le a polcról a régi lemezeket!
Valaha egy egyszerűbb korban az alkalmazások, iPad-ek, Samsung Galaxy-k és az őrültül hasító 4G előtti világban a hétvége volt a legforgalmasabb nap a Discount Electronics-ban. Most, amikor a kölykök, akik valamikor bejöttek CD-t vásárolni, Vampire Weekendet töltenek le az iTunes-ról, miközben az öregeik az eBay-en szörfölnek, vagy azokat a tévéműsorokat nézik, amelyeket nem találtak a Hulu-ban. Ezen a szombat reggelen a DE, a Birch Hill mállon egy pusztaság. Tones elől igyekszik eladni egy öregasszonynak egy HDTV-t, amely már is elavult. Freddy Linkletter hátul van, egyik Marlboro Redet szívja a másik után, és valószínűleg próbálja a legújabb szónoklatát a melegek jogairól. Brady a számítógépek hátsó sorában ül egy Odon vizionál, amelyet úgy buherált meg, hogy ne lehessen követni a leütéseket, azt meg pláne, hogy miket hív le. Hodges legutóbbi üzenetét bámulja meretten. Az egyik szeme, a bal, gyorsan, szabálytalanul tikkelt.
Szállj le az anyámról, rendben?
Nevető Smiley.
Nem az ő hibája, hogy belegabajodtál egy csomó ostoba hazugságba. A kesztyűtartóból vetted ki a kulcsot, mi? Ez igazán jó, mert mindkettő Olivia Trelawney-nál volt. Ami hiányzott, az a parkoló őri, amit egy kis mágneses dobozban tartott a hátsó lökhárító alatt. Az igazi Mercedes-es gyilkos nyilván ott szúrta ki. Azt hiszem, nem írok neked többé, te pöcs. A szórakoztató együtthatód alulról veri a lécet, és megbízható forrásokból tudom, hogy Donald Davis követte el a City Center gyilkosságokat. Vagyis hol vagy te itt? Éljed csak tovább a szaros kis egyhangú életedet. És még valamit, mielőtt berekeszteném ezt az elbűvölő társalgást. Ezzel fenyegetsz, hogy megölsz. Ez bűncselekmény. De figyelj csak, nem érdekel. Haver, te is csak egy olyan beszari seggfej vagy, amilyenekkel tele van az internet. Nem akarsz esetleg eljönni a házamba? Tudom, hogy tudod, hogy hol lakom. És személyesen megismételni a fenyegetést? Nem, gondoltam. Az járjam a levelet két szóval, amelyek olyan egyszerűek, hogy még egy magadfajta fasz is megértheti. Kopj le!
Brady annyira dühös, hogy úgy érzi, odafagy a székhez. Ugyanakkor ízzik. Attól tart, hogy így marad a fos vízió előtt, amelyet röhelyes módon $87.87 kínálnak leszállítva, és vagy jéggé fagy, vagy lángok csapnak ki belőle, vagy mindkettő egyszerre. De ahogy az árnyak megnyúlnak a falon, Brady rájön, hogy végül is tud mozogni. Éppen időben kapcsolja le a Voltzsaru üzenetét, amikor Freddy előre hajol a válla fölött.
Mit nézel, Brates?
Nagyon sebesen eltüntetted, akármi volt is. Egy cikk a National Geographicból, amikor a leszbikusok támadnak. A humorod talán meghaladja a sperma számodat, de hajlok rá, hogy kételkedjek benne, mondja a lány. Tons Frobisher csatlakozik hozzájuk. Hívás Edgemontból, mondja. Melyik őtök megy? Ha választani lehet a seggembe felnyomott vad görény és egy szervizelés között a prostó mennyországban, akkor a görényt választom, szögezi le Freddy. Majd én elintézem, jelentkezik Brady. Úgy döntött, hogy sürgős elintézni valója van. Olyan, amely nem várhat. Jerome Hugh a két barátnővel ugrókötelezik Robinsonék felhajtóján, amikor Hodges odaér. A kislányok csili-vili pólóban vannak, amelyen valamelyik fiú banda képe pompázik. Átvág a gyepen, egyik kezében a dossziéjával. Barbara odajön hozzá, hogy összecsapják fölemelt tenyerüket és összeüssék az öklöket, majd rögtön fut is vissza a kötél ráeső végéhez. Jerome shortban és levágott ujjú City College pólóban ül a veranda lépcsőjén, és narancslét iszik. Odell ott van mellette. Elmondja Hodgesnak, hogy az öregei elmentek bevásárolni a Krogerbe, és neki kell vigyázni a húgára, amíg vissza nem érnek. Nem, mintha még vigyázni kellene rá. Sokkal önállóbb, mint ahogy a szüleink gondolják. Hodges leül mellé.
Azért azt ne vedd biztosra. Hidd el nekem, Jerome.
Ez pontosan mit jelent?
Először azt mondd el, mire jutottál.
Válasz helyett a fiú Hodges autójára mutat, amely a járda mellett parkol, hogy ne zavarja a lányok játékát. Hány éves?
2004-es. Hentem egy csoda, de keveset fogyaszt. Meg akarod venni?
Passzolom. Bezárta?
Ja.
Még akkor is, ha ez egy jó környék, és Hodges úgy ül, hogy rálát az autóra. A szokás hatalma. Adja ide a kulcsait. Hodges a zsebébe nyúl, átadja a kulcsokat. Jerome megvizsgálja a fityegőt és bolint. PKB, mondja, az 1990-es évek végében kezdték használni. Először külön kellék volt, de nagyon hamar az ezredfordulótól hozzátartozik a felszereléshez. Tudja, mit jelent? Hodges, mint aki vezette a nyomozást a City Center ügyében, és többször kihallgatta Olivia Trelawneyt, természetesen tudja.
Passzív, kulcs nélküli bejutás.
Így van. Jerome megnyomja a fityegő gömbjén az egyik gombot. A járdánál megvillan a Toyota lámpája. Most zárva van. És magánál a kulcs. Beleteszi Hodges tenyerébe. Minden rendben, igaz?
Ennek a beszélgetésnek az alapján talán nem.
Ismerek néhány srácot a főiskoláról, akiknek van egy számítógépes klubjuk. Nem fogom megmondani a nevüket, úgyhogy ne is kérdezze.
Eszembe sem jutott.
Nem rossz srácok, de minden csúnya trükköt ismernek. Hekkelést, klónozást, információ lopást és a többi. Azt hallottam tőlük, hogy ez a PKB jogosítványt jelent a lopásra. Amikor megnyomja a gombot, hogy zárja vagy nyissa a kocsit, a kütyű alacsony frekvenciás rádiójelet bocsát ki. Egy kódot. Ha hallaná, olyasféle fütyülést és csipogást érzékelne, mint amikor fölhívunk egy faxot. Követ?
Eddig igen.
A felhajtón a lányok az ecpec kímehetszet kántálják, miközben Barbara Robinson ügyesen kibeszögdécsel a hurokból, izmos barna lába villog, lófarka ugrál. A srácok azt mondták, hogy ezt a kódot könnyű megszerezni, ha van hozzá kellő felszerelés. Módosíthat hozzá egy garázsajtónyitót, vagy egy tévétávkapcsolót, vagy hasonlót. De akkor közel kell lennie. Mondjuk 20 méteren belül. De lehet erősebbet is készíteni. Minden alkatrész megvan hozzá a szomszéd villamossági boltban. Összköltség, legfeljebb egy 100-as. Az ilyenek a hatósugara 100 méter. Megfigyeli, ahogy a vezető kiszáll a céltárgyból, amikor megnyomja a gombot, hogy bezárja a kocsit, maga is megnyomja a saját gombját. A kütyű elkapja a jelet, és menti. A tulaj távozik, és miután eltűnt, maga ismét megnyomja a gombot. A kocsi kinyílik, és maga már is beszállhat. Hodges a kulcsra néz, aztán Jerome-ra.
És ez működik?
Na te még mennyire?
A barátaim azt mondják, mostanában nehezebb, a gyártók módosították a rendszert, így a jel minden gomb nyomásra megváltozik, de azért nem lehetetlen. Az a rendszer, amit emberi elme talált ki, emberi elmével meghekkelhető. Tud követni?
Hodges alig hallja, a követésről nem is beszélve.
Mr. Mercedesre gondol, mielőtt Mr. Mercedes lett volna belőle. Vásárolhatott egy olyan bizbaszt, amelyről Jerome beszélt, de valószínű, hogy csinált egyet magának. Vajon Mrs. Trelawney Mercedes-e volt az első, amelynél használta? Valószínűtlen. Ellenőriznem kell az autólopásokat a belvárosban, gondolja. Kezdve, mondjuk, 2007-ben, és folytatva 2009 kora tavaszáig. Van egy barátja a nyilvántartásban, Marlowe Everett, aki jön neki egyel. Bízik benne, hogy Marlowe kérdezés nélkül csinál neki egy nem hivatalos kutatást. És ha sok olyan jelentés kerül elő, amelyben a nyomozó arra a következtetésre jut, hogy a panasz tevő a kocsiban felejtette a kulcsot, akkor Hodges tudni fogja. A szíve mélyén már is tudja.
Mr. Hodges?
Jerome kicsit bizonytalanul néz rá.
Mi van, Jerome?
Amikor a City Center ügyön dolgozott, nem egyeztetett azokkal a rendőrökkel, akik autólopással foglalkoznak? Nekik tudniuk kell róla. Ez nem újdonság. A barátaim azt mondják, már neve is van, kukucslopás.
Beszéltünk a Mercedes-es márkakereskedés vezető szerelőivel, és ő azt mondta, hogy kulcsot használtak, feleli Hodges.
A választ még ő is lanyhának és mentegetőzőnek találja. Sőt, még rosszabbnak, dilettánsnak. A szerelő, és ők valamennyien feltételezték, hogy kulcsot használtak, amit egy közutálatnak örvendő ostoba némber benne hagyott a gyújtáskapcsolóban. Jerome cinikusan elmosolyodik, ami különös módon visszás ezen a fiatal arcon. Vannak dolgok, Mr. Hodges, amit elhallgatnak a márkakereskedések alkalmazottai. Nem hazudnak éppen, csak kiszorítják az agyukból. Például, hogy a felfúvódott légzsák megmenti az életét, viszont belenyomhatja a szemüveget a szemébe, és ezzel megvakíthatja. Vagy hogy egyes városi terepjáróknál milyen magas a felborulási ráta. Vagy arról, milyen könnyű ellopni egy PKB jelet. Az autólopással foglalkozó rendőröknek viszont tájékozottnak kell lenniük. Nekik muszáj. A szomorú igazság az, hogy Hodges ezt nem tudja. Illene tudnia, de akkor sem. Ő és Pete szinte mindig a terepen dolgoztak túlórában, éjszakánként legfőjebb 5 órát aludtak. Egyre halmozódott a papírmunka. Ha volt is valami feljegyzés az autó lopásról, az valószínűleg ott lesz valahol az aktában. Erről nem meri megkérdezni régi társát, de belátja, hogy hamarosan talán mindent el kell mondani a Pete-nek. Mármint, ha magától nem jut semmire. De Jeromenak most már tudnia kell mindent. Mert a pasas, akit Hodges hergel, őrült. Barbara rohan oda hozzájuk, verejtékezik lieg.
Jay, megnézhetem Hildával és Tonyával a regulársót?
Erigy, feleli Jerome. A kislány átnyalábolja, a két arc összesimul.
Csinálsz nekünk palacsintát, drága bátyám?
Nem. A kislány azonnal elengedi és hátralép.
Ronda vagy, és lusta is.
Miért nem mentek le a zóniba fagyasztott gofriért?
Nincs pénzem azért.
Jerome a zsebébe nyúl, és ad neki egy ötöst. Ezért újabb ölelés jár. Még mindig ronda vagyok?
Nem, nem, jó vagy. A legjobb bátya világom.
Nem mehetsz el a barátnőid nélkül, figyelmezteti Jerome.
És vidd Odált!
Teszi hozzá Hodges. Barbara vihog.
Mindig elvisszük Odelt.
Hodges mélységes aggodalommal figyeli, hogy a lányok az egyforma pólójukban tovaszögdécselnek a járdán. Csacsogva, mint a szajkók is egymás között cserélgetve Odelt pórázát. Nem helyezheti zárat alá Robinson családot, de az a három gyerek olyan aprónak tűnik.
Jerome, ha valaki piszkoskodni próbálna velük, Odell...
Megvédené őket? Jerome most komoly. Az élete árán, Mr. H. Az élete árán is. Mi jár az eszében?
Továbbra is számíthatok a diszkréciódra?
Genis gazda!
Jól van. De most sok mindent elmondok neked. Cserébe viszont meg kell ígérned, hogy mostantól Billnek szólítasz.
Jerome gondolkodik. Eltart majd egy darabig, hogy megszokjam, de oké. Hodges csak nem mindent elmond neki. Azt elhallgatja, hol töltötte az éjszakát, időnként belenézve a jegyzeteibe. Mire befejezi, Barbara és barátnői visszatérnek a boltból. Egy doboz gófrival labdáznak és nevetgélnek, majd bemennek a házba, hogy a televízió előtt egyék meg a 10 óraiukat. Hodges és Jerome a tornác lépcsőn ülnek, és kísértetekről beszélgetnek.
Az Edgemont sugárút úgy fest, mint egy háborús övezet, de mivel délre van a Lobriártól, legalább többnyire fehérek lakta háborús övezet. A népesség zöme azoknak a hegy lakóknak a leszármazottaiból áll, akik Kentuckyból és Tennesseeből jöttek ide a II. Világháború után a gyárakba. A gyárakat mostanra bezárták, a népesség nagyobbik része drogos, nekik áttértek a barna heroinra, amikor az oxi túl drága lett. Az Edgemontot kocsmák, zálogházak, csekkbeváltó csehók szegélyezik, ezen a szombat reggelen valamennyi szigorúan zárva. Csak 2 hely tart nyitva, a Zonis és az üzlet, ahová Bradyt hívták, a Battle-féle pékség. Brady leparkol előtte, oda, ahol láthatja, ha valaki megpróbál betörni cyberjárőr bogarába, ezután beviszi táskáját az incsiklandó illatfelhőbe. A cigány a pult mögött egy vízakártyát lobogtató vevővel vitatkozik, és egy kartonpapír táblára mutogat, miszerint számítógép javításig csak KP. A pakisrác számítógépe a retteget lefagyástól szenved. Brady, miközben fél percenként les ki a VV bogára, eljátsza a lefagyott képernyő bugit, ami abból áll, hogy egyszerre nyomkodja le az Alt, Control és Del gombokat. Ez visszahozza a feladatkezelő programot, és láthatja, hogy az Explorer pillanatnyilag nem válaszol. Rossz? Kérdezi aggódva a pakisrác. Kérlek, mondd, hogy nem rossz. Más napokon Brady elnyújtaná a dolgot, nem azért, mintha az ilyen Battle félék borravalót adnának. Nem adnak. Csak hogy megizzassza egy kicsit. De nem ma. Ez csupán ürügy volt, hogy leléphessen, ott hagyhassa a boltot, így a lehető leghamarabb végezni akar. Nem, mindjárt kész, Mr. Battle, mondja. Rámegy az End Taskra, utána újra indítja a pakisrác PC-jét. Egy pillanattal később ismét működik a pénztárgép, megjelenik rajta mind a 4 hitelkártya ikonja. Hát maga egy zseni, kiáltja Battle. Egy rettenetes pillanatig Brady attól tart, hogy a parfümtől bűzlő görény megölelgeti. Brady eljön a Prosto Mennyországból és északnak indul a repülőtér irányába. A Birch Hill Mallban van egy bolt, ahol szinte bizonyosan beszerezhetné, amire szüksége van. Ehelyett most a Skyway Shopping komplex az úti cél. Amit csinál, kockázatos, vakmerő és szükségtelen. Az ember nem tehet rosszabbat annál, mint hogy egy olyan boltban vásárol, amelyet egy folyósó választ el a DE-től. Nem szarhat oda, ahol eszik. Bemegy a Skyway Garden World-be, és azonnal látja, hogy jól választott. Az áruház hatalmas, és ezen a késő tavaszi szombat délutánon tele van vásárlókkal. A rovarírtó sorban 2 doboz gofergót tesz a bevásárló kocsiba, amely már tele van az álcázásra szolgáló cuccal, műtrágyával, mulcsal, magokkal, és egy kurta nyelű kerti kapával. Tudja, hogy őrültség személyesen mérget vásárolni, amikor már rendelt egy adagot, amely pár nap múlva megérkezik biztonságos posta fiókjába, de nem bír várni. Abszolút te nem. Hétfőig bizonyára nem tudja megmérgezni a Nigger család kutyáját, talán kedden? Szerdán sem. De valamit tennie kell. Éreznie kell, hogy is mondja Shakespeare. Kiszáll tenger fájdalma ellen, és fegyvert ragadva véget vet neki. Jegyzet, Arany János fordítása. Beáll a sorba a kocsival, és azzal az elhatározással, hogyha a pénztáros lány, ez is cigány, foldoklik tőlük a város. Bármit mond is a gofer góra,
akár az olyan tök ártalmatlan dolgot is, hogy ez aztán hatásos, annyiban hagyja az egészet. Túl nagy az esély, hogyha a lány emlékszik majd rá és azonosítja. Ó, igen, ő volt az az ideges fiatalember a kerti kapával és a méreggel. Talán napszemüveget kellene viselnem, gondolja. Azzal nem tűnnék ki. Az emberek fele itt napszemüvegben van. Ne, most már késő. A Ray-Bent a Birch Hillen hagyta a Subarujában. Csak annyit tehet, hogy áll a sorban és hajtogatja magának, hogy hagyja abba a verejtékezést. Mintha azt mondanák valakinek, hogy ne gondoljon egy kék jegesmedvére. Feltűnt, hogy úgy izzad, mondja majd a rendőrségnek a pénztáros cigánylány, aki akár Batulnak a péknek is lehetne a rokona. Meg azért is, mert rovarirtót vett, amelyikben Stricknin van. Egy pillanatig menekülni akar, de most már mögötte épp úgy emberek sorjáznak, mint előtte. És ha kitör a sorból, azt talán nem jegyzik meg? Nem kezdik el találgatni? Megbökik hátulról. Lejössz, haver! Mivel nincs választása, Brady tolni kezdi a kocsit. A Gopher Go dobozok sárgán visítanak a kocsi aljában. Brady úgy látja, hogy ez magának az őrültségnek a színe, és ez így van rendjén. Itt lenni őrültség. Ekkor megnyugtató gondolata támad, amely olyan vigasztaló, mint hűvös kéz a lázas homlokon. A City Centernél összegyűlt tömegbe hajtani még nagyobb őrültség volt. De én mégis megúsztam. Igen, és ezt is megúszta. A cigánylány rá sem néz, miközben áttolja az árucikkeket a szkenneren. Akkor sem pillant fel, amikor megkérdezi, hogy készpénzzel vagy hitelkártyával fizet. Brady készpénzt ad. Annyira ugyanis nem őrült. Ahogy visszatér a VV-hez, két teherautó közé parkolta le, hogy kevésbé látszik a fluoreszkáló zöld színe, beül a volán mögé és mélyeket lélegzik, amíg le nem csillapodik a szíverése. Az előtte álló útra gondol, és ez még inkább megnyugtatja. Az első Odell. A korcsnak szörnyhalált kell halnia, és a kövér zsarunak tudnia kell, hogy ez az ő hibája. Még akkor is, ha a Robinson család nem tudja. Tisztán tudományos szempontból Brady tudni szeretné, hogy a nyugdet elismeri a bűnösségét. Úgy véli, hogy nem. A második a pasi. Ad neki pár napot, hadd rotyogjon a bűnbánatban. Még akár az öngyilkosságot is választhatja. De valószínűleg nem. Ezért Brady fogja megölni, bár a módszert még nem döntött el. És a harmadik? Egy nagy bombaszt. Valami, amire évszázadokig fognak emlékezni. A kérdés az, mi lenne megfelelően nagy? Elfordítja a sluszkulcsot, beállítja a bogár szarkis rádióját a BAM 100-ra, ahol minden hétvégén rock weekend van. Egy ZZ Top blokk végét kapja el, és már éppen a gomb felé nyúl, hogy átcsavarja a KISS 92-re, amikor megdermed. Ahelyett, hogy állomást váltana, felhangosítja a rádiót. A végzet szól hozzá. A Dizsi közli Bradyvel, hogy az ország legkirályabb fiú bandája egyetlen koncert erejéig a városba érkezik. Így igaz. Csütörtökön a Round Here játszik a Mac-ben. Gyerekek, már majdnem minden jegy elfogyott a bulira, de a BAM 100 aranyos srácai visszatartanak egy tucatot, és kettesével fogják eladni őket hétfőtől. Figyeljétek hát a jelszót! Telefonáljatok be, és... Brady kikapcsolja a rádiót. A tekintete távoli, párás, merengő. A város lakók a Midwest Culture and Arts komplexet hívják Mac-nek. Egy egész háztömböt foglal el, és hatalmas nézőtere van. Micsoda út a távozásra, gondolja. Ó, Istenem, micsoda út lenne! Pontosan mekkora is lehet a Mingo hangversenyterem? 3000-en férnek bele? Talán 4000-en. Ma este fölmegy a netre és megnézi. Morzsisz ebédet vesz magának a közeli csemegében, salátát a tömős hamburger helyett, amelyért a gyomra nyafog, azután hazamegy. Most jön ki rajta az éjszakai kellemes megerőltetés, noha tartozik Janie-nek egy hívással, Úgy tűnik, lesz még dolgok Mrs. Trelawney Sugar Heights otthonában. Úgy dönt, hogy a nyomozás következő lépése egy gyors szúnyókálás lesz. A nappaliban ellenőrzi a telefon üzenet rögzítőjét, de az üzenetek gomb alatti kis ablak nullát mutat. Bekukkant Debbie kék esernyője alá, de semmi újat nem talál Mr. Mercedes-től. Lefekszik, és a belső vekkerét egy órára állítja. Mielőtt becsukná a szemét, az utolsó gondolata az, hogy már megint a Toyotájában hagyta a mobilját.
Be kéne hoznom, gondolja.
Mindkét számot megadtam neki, de ő az új iskolához tartozik, nem a régihez. Az lesz az első, amelyet hív, ha szüksége van rám. Aztán elalszik. A régi iskolás telefon ébreszti, és amikor odafordul, hogy fölvegye, rájön a belső ébresztő órája, amely sosem hagyta cserben a rendőrségi évek alatt, láthatólag ugyancsak nyugdíjba vonult. Csak nem 3 órát aludt.
Tessék!
Bill, te sohasem nézed meg az üzenet rögzítődet?
Kérdezi Jenny. Futólag gondol rá, hogy azt mondja, lemerült a mobilja, de nem lehet egy kapcsolatot hazugsággal kezdeni, még akkor sem, ha csak napról napra szól. De nem is ez a legfontosabb. Az asszony hangja fátyolos és rekett, mint a kiabált volna. Vagy talán sírt. Hodges felül.
Mi a baj?
Az anyám agyvérzést kapott ma reggel. A Varsó megyei kórházban vagyok. Ez van a legközelebb a napfényes réthez.
Hodges a padlóra teszi a lábát.
Uramisten, Jenny, milyen súlyos?
Nagyon. Felhívtam Charlotte nénit Cincinnati-ben és Harry bácsit Tampa-ban. Mindketten idejönnek. Charlotte néni kétségtelenül hozza Hollit, az unokahúgomat is.
Örömtelenül nevet.
Persze, hogy jönnek. Ismered a régi mondást? Fuss a pénzed után.
Szeretnéd, hogy oda menjek?
Persze, de nem tudom, hogyan magyarázzalak meg téged nekik. Mégsem mutathatlak be azzal, hogy te vagy az a férfi, akivel ágyba bújtam szinte azonnal, ahogy megismertem, és ha elmondom nekik, hogy felbéreltelek nyomozni Olli halálának ügyében, még éjfél előtt fölkerülhetsz Harry bácsi valamelyik gyerekének Facebook oldalára. Legykában Harry bácsi rosszabb, mint Charlotte néni, de egyikük sem éppen a diszkréció, mint a példánya. Olli legalább csak csodapók.
Mélyen, reszketően sóhajt.
Istenem! Pedig most rám férne egy baráti arc. Évek óta nem láttam Charlotte-ot és Henryt, egyikük sem jelent meg Olli temetésén, és egyiket sem érdekelte, hogy mint megy a sorom.
Hodges fontolóra veszi a dolgot, majd azt mondja,
egy barát vagyok és kész. A Vigilant biztonsági szolgálatnál dolgoztam a Sugar Heights-on. Akkor ismerkedtünk meg, amikor visszajöttél, hogy leltárt készítesse a nővéred vagyonáról ezzel az ügyvéddel. Csámmal?
Ez Kronnal?
Könnyesen, reszketegen sóhajt.
Hát ez működhet.
Működni fog. Senki sem tud olyan ártatlan arccal hantázni, mint egy rendőr.
Bár is indulok.
De nincs dolgod a városban? Nem kell nyomoznod?
Semmi olyasmi, ami ne várhatna. Egy óra múlva ott vagyok. A szombati forgalomban talán még hamarabb.
Köszönöm, Bill. Tiszta szívemből. Ha nem leszek az előcsarnokban...
Akkor majd megtalálok. Képzett nyomozó vagyok.
Belebújik a cipőjébe.
Ha jössz, hozzá váltóruhát. 3 szobát vettem ki a Holiday Inn-ben, itt az utcában. Neked is kiveszek egyet. Ez a pénz előnye. Az Amex Platina kártyát nem is említve.
Jenny, nem nagy ügy visszahajtani a városba.
Persze, de meghalhat. Ha ez ma vagy az éjjel megtörténik... Tényleg szükségem lesz egy barátra. Azért, tudod, a...
Nem tudja folytatni a könnyeitől. Hodges anélkül is tudja, mit akar mondani. A temetés intézéséhez. 10 perccel később úton van kelet felé a napfényes rét és a Varsó megyei kórház irányába. Arra számít, hogy Jane itt az intenzív osztály várójában találja, de az asszony kint ül egy parkoló mentőautó lökhárítóján. Mihelyt megáll mellette, Jenny beszáll a Toyotába. Egy pillantás megviselt arcára, karikás szemére mindent elárul Hodgesnak, amit tudnia kell. Addig tartja magát, amíg a férfi beáll a látogatók parkolójába, de akkor összeomlik. Hodges magához öleli. Jenny elmondja, hogy Elizabeth Wharton délután 3:45-kor távozott az élők világából.
Akkor húztam fel a cipőmet, gondolja Hodges, és szorosabban öleli az asszonyt.
Beindult a Little Liga szezonja, Brady ezt a napfényes szombat délutánt a McGinnis Parkban tölti, ahol egyszerre 3 pályán folyik a játék. A délután meleg, a játékosok lelkesen futkosnak. Kijött egy csomó kiscsa is. Megnézni, hogyan küzdenek az öcsik, és ahogy állnak, sorban fagyiért úgy tűnik, nincs is más témájuk, legalábbis Brady csak ezt hallja tőlük. Csupán csak a közelgő koncert, amelyet a Megben tartanak, és ahova mindenki el fog menni. Brady úgy dönt, hogy ő is oda megy. Már csak azt kell kitotóznia, hogyan viselhetné a különleges mellényét, azt, amelynek csapágygolyókból és plasztikból áll a bélése. Az utolsó meghajlásom, gondolja. Egy főcím az örökké valóságnak. A gondolat javít a kedvén. Az is, hogy 4 órára eladta az egész rakományát. A jégkrém üzemben leadja a kulcsokat Shirley Ortonnak, aki mintha sohasem menne haza, és megkérdezi, nem tudná-e kicserélni őt Rudy Stanhope-pal, aki vasárnap délutános. A vasárnapok, feltételezve, hogy az időjárás hajlandó együttműködni, mindig forgalmas időnek számítanak, mert a löb 3 kocsija nem csak a McGinnisben, de a város másik 4 nagy parkjában is árusít. Kérését kisfiús mosolyjal kíséri, amelynek Shirley mindig bedől. Más szavakkal, mondja Shirley, 2 szabad délutánt akarsz egymás után. Eltaláltad. Elmagyarázza, hogy az anyja el akar utazni a fiú testvéréhez, ami azt jelenti, hogy távol lesz 1, de talán 2 éjszakára is. Természetesen nincs semmiféle fiú testvér, és az anyját kizárólag az a helyváltoztatás érdekli mostanában, amikor a díványtól eljut a bár szekrényig meg vissza. De biztos vagyok, hogy Rudy beleegyezik. Nem akarod magad felhívni? Ha te kéred, akkor biztosan belemegy. Vihog a kurva, amitől émeítően reng rajta a zsír. Elintézi a telefont, miközben Brady átöltözik az utcai ruhájába. Rudy boldogan lemond a vasárnapi műszakról, és átveszi Brady keddi műszakját. Így Bradynek 2 szabad délutánja lesz a Zonis Gomart felderítésére, és 2 nap elég. Ha a lány és a kutyája egyik napon sem mutatkozik, akkor szerdán beteget jelent, ha muszáj. De nem gondolja, hogy olyan sokáig tartana. Miután eljött a löptől, a Krogerbe megy bevásárolni. 50 tételt szed össze, amire szükség van otthon, olyasmiket, mint tojás, tej, vaj és csokis gabonapehely. Azután tesz egy kitérőt a húsos pulthoz, és beszerez 0,5 kiló darált húst. 90%-ban sovány hús. Add el utolsó vacsorájához csak is a legjobbat. Otthon kinyitja a garást, mindent kipakol, amit a kertészeti boltban vett, vigyázz, hogy a Gopher Go magasabb polcra kerüljön. Az anyja ritkán jön ki ide, de nem kockáztathat. A munkaasztal alatt van egy kis hűtőszekrény. $7 vett egy garázsvásárban, szinte ingyen. Itt tartja az üdítőit. A darált húst a kólák és más üdítőitalok mögé dugja, azután beviszi a többi élelmiszert. Ott reményt keltő látvány fogadja. Az anyja paprikával szórja meg a tonhal salátát, amely kimondottan gusztusosnak tűnik. Az asszony észreveszi a pillantását és elneveti magát. Jóvá akartam tenni a lazanyát. Elnézést, de olyan fáradt voltam.
Olyan részeg voltál, gondolja Brady.
De legalább nem hagyta el magát teljesen. Az asszony csücsörít frissen rúzsozott ajkával. Hagy egy puszit a maminak, cukorbaba. Cukorbaba átkarolja és ad neki egy hosszú csókot. A rúzs édes. Utána az anyja a fenekére húz és azt mondja, menjen le és játszon a számítógépeivel, amíg kész nem lesz a vacsora. Brady kurta egymondatos üzenetet hagy. Hidegre teszlek, tata. Azután Resident Evil-t játszik, amíg az anyja vacsorához nem hívja. A tonhalasaláta nagyszerű, 2-szer is vesz belőle. Az anyja tényleg tud főzni, ha akar, ő pedig egy szót sem szól, amikor a mami kitölti az este első italát, jókora adagot, Ezzel pótolja azt a 2-3 kisebb poharat, amelyeket délután megtagadott magától. 9-re ismét a díványon horkol. Brady felhasználja az alkalmat, fölmegy a netre, és mindent megtud a közeledő Round Here koncertről. Megnéz egy videót a YouTube-on, amelyen vihogó lányok beszélgetnek arról, hogy az 5 srác közül melyik a legkirályabb. Egyetértenek abban, hogy Cam az, amikor a szemembe nézt énekli. Ez a féle zenei okkádék, Bradynek úgy rémlik, tavaly hallotta néhányszor a rádióban. Elképzeli, amint ezek a vihogó arcok cafrangá szakadnak a csapágy golyóktól, és égő rongyok maradnak az egyforma Guess farmerokból. Később, miután besegíti az anyját az ágyba, és megbizonyosodik róla, hogy totál ki van ütve, a darált húst egy tálba teszi, és 2 csésze mérget kever hozzá. Ha ez nem elég, hogy megölje Odelt, akkor a jégkrémes kocsival gázolja el azt az átkozott korcsot. Ettől a gondolattól vihogni kezd. Zacskóba csomagolja a mérgezett darált húst, majd visszateszi az apró hűtőszekrénybe, gondosan elrejtve az üdítőitalok mögé. Alaposan kezet mos, és a keverőtálat is elmossa forró, mosószeres vízben. Aznap éjjel jól alszik. Nincs fejfájás, és nem álmodik halott testvéréről.